Üdv mindenkinek, Lakner Zoltán vagyok. A gyerekvédelem ügyei alapvetően változtatták meg a magyar politikát, de a politika mindeddig nem változtatta meg a gyerekvédelmet. Az egymást érő és le sem záruló botrányok a nyilvánosság homlokterében tartják ezt a területet, de a közvélemény valószínűleg még most sem tudja pontosan, mi minden tartozik ide. Ugyanis nem a gyermekotthonok zárt világa tartozik elsősorban a gyerekvédelemhez, hanem főként azok a szolgáltatások, amelyeknek az a célja, hogy minél kevesebb gyereket kelljen kiemelni a családjából. A közös dolgok új adásában szakértő vendégemmel, Gyurkó Szilviával és a közönséggel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen társadalomnak kell lennünk ahhoz, hogy ne a gyerekvédelem botrányai, hanem a gyerekek jóléte álljon a közérdeklődés homlokterében. Ideje, hogy végre rendet tegyünk közös dolgainkban. Kezdjünk neki! Sziasztok, örülök, hogy itt vagytok, és örülök, hogy beszélgethetünk. Külön köszöntöm Gyurkó Szilviát, gyermekjogi szakértőt és tanácsadót.
Köszönöm. Szia, Szilvi. Sziasztok. Szia.
És én azt gondolom, hogy minden adásban fontos témákról beszélgethetünk, de a gyerekvédelem, gyerekjólét kérdése talán azért is nagyon lényeges, mert egyrészt olyan ügyek kapcsolódnak hozzá az elmúlt évekből, amelyek jogosan okoztak morális felháborodást, spontán közfelháborodást a magyar társadalomban. Nagyon komoly és direkt politikai hatása volt ezeknek az ügyeknek, és közben azt gondoltuk a szerkesztő kollégákkal, hogy mégsem magától értetődő, hogy teljesen pontosan tudjuk-e, hogy miről beszélgetünk, amikor gyermekvédelemről van szó. És én ezzel is kezdeném ezt a beszélgetést, hogy ha mondanotok kellene valamit arról, hogy micsoda a gyerekvédelem, vagy mi jut eszetekbe arról, hogy gyerekvédelem, akkor mi lenne az a két-három jelző vagy állítás, ami a fejetekben van erről?
Nekem elsősorban az, hogy úgy érzem, hogy nem teszünk eleget azért, hogy ne kelljen ennyi gyereket kiemelni. És én pont ezen gondolkodtam, hogy mit lehetne csinálni, mondjuk olyan dolgokat, amiket most a civilek csinálnak. Tehát mondjuk van egy család, ahol alapvetően a szülők azok ilyen jó szándékúak, hogy akkor nekik kellene segíteni. Mert hogy én úgy látom, hogy ez a gyermekvédelmi rendszer, hogy fogjuk, berakjuk őket nevelőkkel, ez nem annyira működik. Tehát, hogy inkább kevesebb gyereket kellene kiemelni.
Én dolgoztam gyerekotthonban, vidéken, ez egy nagyon nagy gyermekváros volt, több száz gyerekkel, amelynek volt belső iskolája és óvodája is, illetve dolgoztam itt a fővárosban is egy lakásotthonban, ahol már jóval kevesebb gyerek van egy családi házban, olyan 10-14 fő, úgyhogy kialakult véleményem van a gyermekvédelemről, és úgy érzem, hogy ez egy füstbe ment terv. Akik ezt kitalálták, biztos, hogy nagyon jót akartak a gyerekeknek, sőt, akik benne dolgoznak, ők is nagyon jót akarnak a gyerekeknek. És nem is velük van a baj. Itt minden gyerek kedves, aranyos, együttműködő volt velem, és öröm volt velük dolgozni. Viszont a rendszer az egy olyan volt, ami megnehezítette mindenkinek a helyzetét. A gyerekeknek is, és a benned lévő dolgozókét is.
Nekem a gyerekvédelemről legelőször is az állami diszfunkció jut eszembe, az, hogy valahogy mégsem sikerül az államra és az államnak a védelmére bízott gyermekeket megfelelően megvédeni mindenféle külső hatástól, vagy rendesen akár felnevelni, vagy amennyire ez nyilván egy intézményi keret között lehetséges. És nekem pedig van egy olyan érzésem, egyfajta nem feltétlenül harag, hanem egy ilyen rossz érzés, ami na már megint ezt is a civileknek kell megoldani az állam helyett.
Én jelenleg egyetemen pedagógusnak tanulok, és a gyermekvédelemmel így közvetetten már a tanulmányaim során találkoztam. És az, ami az ilyen első ősbenyomásom róla, hogy végtelenül bürokratikus, és nagyon-nagyon sok gyereknek a problémája elveszik papírok között, vagy mire eljut olyan szervhez, aki tényleg tud segíteni, egyszerűen elveszik a súlya a dolognak, vagy már a gyerek elkallódott, vagy valamilyen probléma történt.
Nekem az, ami eszembe jut róla, hogy annyira nincsen talán bizalom már így a gyermekvédelmi rendszerben, hogy volt olyan, hogy azon, hogy azt kellett egy helyzetben mérlegelni, hogy akkor tesz-e jobbat az ember, hogyha jelentést tenne, vagy hogyha ezt valamire felhívná a figyelmet, vagy és kiemelnének mondjuk egy gyereket a családból, vagy rosszabb dolgok történnek vele, vagy azt feltételezzük, hogy egy gyermekvédelmi rendszerben, vagy egy gyermekotthonban rosszabb helyre kerülne, mint amilyen rossz helye otthonban.
Több ismerősöm és barátom is dolgozik például a Hintalovonnál is, illetve más egyéb civil szervezeteknél, és pedagógusokat is ismerek, gyermekvédelmi szakembereket is, és alapvetően nagyon nehéz azt látni, hogy ők valójában folyamatosan árral szemben úsznak.
Van arról valamilyen személyes benyomásotok önmagatokról, hogy a kegyelmi botrány óta, aminek a középpontjában egy gyerekvédelmi ügy állt, hogy azóta többet tudtok esetleg erről a területről, vagy aktívabban kerestétek azt, hogy utána nézhessetek, hogy miről is van itt szó?
Én azt vettem észre magamon és a környezetemen is, hogy előtte nem volt téma a gyermekvédelem ugyannyira, csak aki nyilván érintett volt, azonban azóta gyakorlatilag minden héten, hónapban szó esik róla, aminek én őszintén nagyon örülök. Minél inkább többet beszélünk a problémákról, annál inkább tudunk elkezdeni foglalkozni velük és megoldásokat kitalálni rájuk. Azonban nagyon meglepett az, hogy a közvélemény az nem biztos, hogy így van ezzel a kérdéssel. Például a Szőlő utcai botrány vagy ügy is nagyon-nagyon lassan kezdett el építkezni, tehát már gyakorlatilag hetekkel korábban megjelentek írások, amire ezt így akár egy politikai párt, akár egy ilyen nagyobb influencer felkapta volna. Úgyhogy ezt a közvéleményen nem érzem.
Én, amikor kirobbant a kegyelmi botrány, vagy hát ez a visszaélés, hatalommal való visszaélési botrány, akkor pont akkor voltam az utolsó pár hónapban a terhességemnek is szültem, és ezt az időszakot nekem nagyon átlengte az, hogy a boldogság és az aggodalom, hogy ha valami történik velem, nyilván ez egy anya fejében hát vagy amúgy is, akkor nincs ott az a biztonsági háló, amit egyébként én például olyan szervezetek, mint az SOS Gyermekfalvak szeretnék tudni állami szinten is. És hát ebben ezt az időszakomat a gyerekes időszakot, azt az első pár évet kicsit ki akartam hátrálni a politikából, hogy nem foglalkozok vele olyan sokat, mint azelőtt, de ezek miatt, a botrányok miatt soha nem tudtam. Tehát, hogy folyamatosan visszajönnek, és bárkit követek ki, bármi történik, mindig visszajönnek. Visszajön, tehát nem tudom olyan dolog történni, hogy ne mennék vissza arra, hogy a politikával foglalkozzak, mert zsigerileg érint, hogy van egy gyerekem, és szeretnék rá, szeretném biztonságban tudni, és Nem tehetem magamra szemellenzőt, engem az zavar, hogy nem foglalkozhatok a család dolgaival, hanem ezekkel a közös dolgokkal mindig foglalkozni kell, és nem lehet ezt lezárni, amíg nincs megoldása.
Szilvi, a gyerekvédelemben dolgozóknak a helyzetét, a munkáját mennyire határozza az meg, hogy mit tud erről az egész területről a társadalom?
Nagyon meghatározza nem csak azt, hogy mit tudnak az emberek róla, hanem hogy mit gondolnak, hogy mi történik egy gyerekkel, egyáltalán hogy kerül be egy gyerek, mi történik vele, hányan vannak körülötte, tehát fél információk vannak egyrészt. Másrészt meg hát a gyerekvédelem az egyik legnagyobb szolgáltató rendszer, azon túl, hogy mi mind tagjai vagyunk a gyerekvédelemnek, ugye a gyerekvédelmi törvény az elő is írja, hogyha bármelyikünknek tudomására jut az, hogy egy gyerek veszélyben van, akkor mi mind jelezhetjük ezt, akiknek a szakmájuk is az, hogy gyerekekkel dolgoznak, nekik kötelező is ezt jelezni, de hogy behozta egyikötök, hogy hát azért mégiscsak ettől, hogy így működik ez a gyerekvédelmi rendszer, nem tudhatja az ember, hogy az a jelzés, amit tesz, annak a nap végén aztán mi a következménye. Ami miatt hívjuk a gyerekvédelmet nagyon sok szempontból egy bántalmazó rendszernek, és hogyha rendszer bántalmazás van, akkor azt jelenti, hogy a rendszer nem segít, illetve ahelyett, hogy segítene, ronthat is egy gyerek meg egy családnak a helyzetén, de egy bántalmazó rendszerrel nem csak az ügyfeleknek, a klienseknek, a családoknak rossz kapcsolódni, hanem azoknak is, akik benne vannak. Tehát, hogy a benne lévő szakemberek legalább annyira szenvednek attól, hogy nem vagyunk egy elegen, nincs kivel együttműködni, nincs megfelelő információm, túl sok az adminisztráció, nincs elég férőhely, nincs elég nevelőszülő, nincs elég lakás-otthoni férőhely, nem kapok megfelelő támogatásokat, hogy tudom így ellátni a feladatomat. Az lenne a dolgom, hogy a gyerek legfőbb érdekét szolgáljam, és ehelyett nap után arról kell döntést hoznom, ami a legkisebb rossz. Ebben nem jó lenni.
Ezekről mind fogunk beszélni reményeim szerint, és nagyon fontos volt, hogy már most elhangzott ez a bántalmazó rendszer kifejezés, ezt azzal tágítanám ki, és remélem, hogy erről is tudunk majd szót váltani, hogy hogyan reflektál a magyar politika ezekre a kérdésekre, ezekről is fogunk majd részletesen beszélni, de hát talán felütésnek, hogy a döntéshozók vagy a leendő döntéshozók hogyan látják ezt az egész ügyet, talán ezt érdemes közelebbről megvizsgálni.
Magyarországon a gyermekvédelem ügyében zéró tolerancia uralkodik. Átvilágítunk mindenkit, mert az alkalmassági feltételeknek egy gyermekvédelmi intézmény élén mindenre, az életvitelre, a szexuális devianciára és a pszichológiai megfelelésre is ki kell terjednie.
Most a kormány arról döntött, hogy már az idei évben az állami szociális intézményrendszernek 17 milliárd forintot juttat. Itt ugye azt tudni kell, hogy ma már a legnagyobb fenntartók az egyházak, és ezen kívül is önkormányzati és civil fenntartók is vannak. Most kifejezetten állami intézményrendszerről beszélünk. Az idei évben 17 milliárd forintot juttatunk, és ez azt is jelenti, hogy ez az állami intézményrendszer modernizációjára, illetve bérekre is felhasználható.
A Tisza kormány azonnal megemeli 25%-kal a gyermekvédelemben dolgozók fizetését. 20%-kal emeli azonnal a működési költségek fordítható költségvetési forrásokat, és ígérem, hogy 2030-ra nem lesz olyan gyermekvédelmi intézmény Magyarországon, amelyen nem végzik el a legszükségesebb felújításokat.
Egy dologra hadd kérdezek rá ennek kapcsán, aztán egy időre arrébb tesszük a politikusokat. Ehhez a zéró toleranciához mit tudsz mondani, hogy ezt hogyan kell szerinted értelmezni, hogy a gyerekvédelemmel kapcsolatos zéró tolerancia, eleve a mondat is érdekes, de hogy egyrészt vajon mire gondol a költő, másrészt van-e ilyen?
Igen, ugye a 2000-es évek elején volt ez egy elterjedt forma, hogy a gyerekek bántalmazásával kapcsolatban egy zéró toleranciát kell mutatni. Ezt azóta a szakmából igazából kikopott, mert nagyon, nagyon megtévesztő maga a kifejezés is, miközben azzal maximálisan tud azonosulni az ember, hogy a gyerekbántalmazás minden formája megelőzhető és egyetlen formája sem megengedhető. Mit tudunk tenni annak érdekében, hogy ez legyen? Hát igen, ez a első kérdés.
Kezdjük a Bicskei meg Szőlő utcai ügyekkel, botrányokkal. Milyen strukturális problémák azonosíthatóak, amelyek miatt egyáltalán ezek a dolgok megtörténhettek, és amiért ilyen sokáig titokban maradhattak, folytatódhattak. A létszám hiánya, képzett szakemberek hiánya, az intézmények zártságából, a rálátásnak a hiánya, szóval mi az, amitől ilyen ügyek egyáltalán létrejöhetnek?
Hát ezek mindegyike közzere adódik, hogy ez nem magyar sajátosság, minden kutatási adata az bizonyítja, hogy intézményi keretek között nagyon nagy a kockázata annak, hogy a kortársak között is, illetve a felnőttek és a gyerekek között is bántalmazó visszaélő helyzetek alakuljanak ki. Minél zártabb egy rendszer, annál nagyobb a kockázata a bántalmazásnak. Tehát, hogyha egy transzparencia, átláthatóság nélküli rendszer működik, amiből nem jönnek ki információk, nincsenek külső kapcsolatok, például belső iskola van, a gyerekek nem járnak ki intézményekben, nincsenek kapcsolódásaik a kortársaikkal, hogy egyáltalán legyen képük arról, hogy mi van a gyerekvédelmen kívül. Ez az az egyik oka annak, hogy egy nagyon zárt rendszerben magas a kockázata, a bántalmazások nehezen is derülnek ki. A következő nagyon fontos oka a bántalmazásnak az az, hogyha nem tiszta, hogy mi az, ami megengedhető, mi az, ami nem. Tehát, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Motiválhatom-e a gyereket azzal, hogy a fenekére csapdosok, búzdíthatom-e őt jobb magaviseletre azzal, hogy ráordítok, megszégyeníthetem-e őt, és adott esetben az belefér-e, hogy azt, aki 15 éves, nagyon érett, láthatóan már vannak kortások a szexuális kapcsolataim, akkor őt is egy kicsit használom szexuálisan, vagy elnézem azt, hogy őt egyébként valaki prostituálja, de hát ő az intézményen belül valaki mást futtat, vagy ő is odaadja magát, tehát egy ezer egy ilyen helyzet előfordulhat, és hogyha nem tiszta, hogy mi az, és hogy tudom, hogy ez ilyen abszurdnak hangzik, hogy ez nem tiszta, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem, de tényleg nem tiszta, hogy mi az, ami belefér, mi az, ami nem. Nagyon sok esetben azért, mert akik bent dolgoznak az intézményekben, ők nem felkészült szakemberek. Tehát ők mára nagyon nagy számban olyan szakemberek, akik ott vannak, hogy nem legyen üresen egy pozíció, de se a traumatizált gyerekekkel való foglalkozásra, se a gyerekbántalmazásra, se az erőszakmentes kommunikációra, se a konfliktus megoldásra, tehát alapvető dolgokra nincsenek felkészítve, és azért el kell oszlatnom azt az illúziót, hogy a gyerekvédelemben csupa olyan gyerek van, mint a, nem tudom, a Hét Krajcárban lehet olvasni ilyen nagyon jól fésült, nagyon kedves gyerekek, akik ha rosszul vannak, azt mondják, hogy Zoli bácsi, rosszul érzem magamat, de ez biztos azért lehet, mert a saját családomban bántalmaztak, úgyhogy ha nem tetszik haragudni, akkor most egy kicsit lehet, hogy kimennék a levegőre ugrálni, mert egyébként félek, hogy bajt fogok csinálni. Nem,
hát nem ez történik.
Nem így működik, és hogy nagyon sok esetben a szakellátásba kerülő gyerekekkel az egyik legnagyobb kihívás együtt dolgozni. De ha nem olyan szakemberek vannak körülöttük, akik ezzel jól tudnak foglalkozni, akkor megint megnövekedik a kockázata annak, hogy itt visszaélés történik, és akkor tovább tudom folytatni azt, hogy nincs biztonság, mert jönnek, mennek a szakemberek, nincs stabilitás a gyerekekkel kapcsolatban, és hogy egész egyszerűen azok a fekete lovak, akik ezeket a helyzeteket ki tudják használni, nekik nagyon alacsony a küszöb, az nagyon könnyű átlépni, és akkor ott az ő manipulációs technikáikkal csodálatosan el tudnak lavírozni, mert hogy például az emberek a szexuális bántalmazások kapcsán nem tudják, hogy az esetek döntő többségében ez nem fizikai erőszakkal történik, a gyerekekről van szó, hanem kifejezetten érzelmi manipulációval, a gyerekek csábításával, a gyerekek bizalmába való férkőzésével, a gyerekek átfordításával, tehát hogy azt mondják, hogy ami történik, az nem bántalmazás.
Egy előadásodban azt mondtad, de ez évekkel ezelőtt volt, hogy minden hetedik státusz betöltetlen a gyerekvédelemben. Na, jól emlékszem, ez még 2022-es adat lehetett.
2022-es adat. Hát azóta sokkal rosszabb a helyzet. Hát ugye azt mondtuk, hogy az alapellátás, tehát hogy ma egyébként nagyon, tehát hogyha az előző évekhez hasonlítja az ember, mondjuk 10 vagy 15 évvel ezelőtti helyzethez is akár, ma minden szakember arról számol be, hogy sokkal komplexebb problémákkal küzdenek a családok és a gyerekek, mivel az alapellátásban lennének a család megtartó szolgáltatások, hogy ne kelljen egy gyereket a családból kiemelni, csak hogy már ott ezeken a szinteken őrületes problémák vannak, és nagyon komoly hiátusok, de a rendszer küzd az ellen, hogy a gyerekek bekerüljenek a szakellátásba, nagyon sokszor azért, mert hogy jaj, ott nem jó neki, tehát akkor még ha rossz is a saját családjában, de próbáljuk meg a családjában tartani, emiatt telik az idő, nem oldódik meg a probléma, nincs kapacitás arra, hogy valójában segítséget lehet nyújtani, tehát egy ponton mégiscsak eljön az, hogy a gyereket ki kell emelni. Nagyon sokszor a legrosszabb ponton, egy kiskamasz-kamasz gyereket, akit egyébként se egyszerű, most neki ezt a traumát, hogy kiemelik a vérszerinti családból, az elképesztően nehéz, nagyon kellene rá figyelni, de ez nem történik meg, és az a gyerek, egyébként mondom, hogy most Magyarországon több ezer gyerek vár arra, hogy kiemeljék a családjából. Ezt csak azért mondom ezt az adatot, mert szerintem ez szívszorító. Tehát több ezer gyerekről tudjuk, hogy a saját családjában bántalmazásnak, elhanyagolásnak, családon belüli erőszaknak nem megfelelő lakatás és életkörülményeknek van kitéve, de nincs elég nevelőszülő, nincs elég férőhely, és megvan a döntés, hogy neki nem a saját családjában kellene lenni, mert ott veszélyben van, de nem tudjuk kiemelni, mert nem tudjuk hova tenni. Tehát a rendszer küzd, akkor nagy nehezen oké, akkor kikerül a gyerek, bekerül a szakellátásba, nincs elég ember, nem jól felkészültek, kevesen vannak a jól felkészült szakemberek, És akkor történik az, hogy az első 24-48 órában a gyerekek szöknek, Magyarországon 19 ezer gyerek van szökésben, ennek döntően a 75-80% a szakellátásból.
19 ezer?
A gyerekek döntő többsége bekerülés után szökik. Hova szöknek, mit tippeltek?
Haza.
Haza szöknek, abban a helyzetben, ahonnan kiemelték őket. És hogy ezekben a helyzetekben érkezik a gyerek egy szemetes zsákba bepakolt legszükségesebb dolgokkal, betuszkolva az autóba, vagy elvíve az iskolából, anélkül, hogy tudná, hogy mi az, tehát egy borzasztó traumatizáló történet, és megérkezik egy szakellátási intézménybe, ahol lehet, hogy nem tudnak róla, hogy ők a gondozási hely, nagyon kevésszer tudják felkészíteni a gyerekeket arra, hogy érkezik majd egy kispajtásuk, és a nap végén ott van mondjuk egy lakásotthonban, ott van 11 gyerek, aki elveszítette a szüleit, aki prostituálódott, aki bűncselekményeket követett el, akit bántalmaztak, akit szexuálisan abúzáltak, akit vertek otthon, aki családon belül erőszak tanúja volt, aki nem járt iskolába és lógott, akit a lakhatási körülményei miatt emeltek ki, 10 teljesen különböző szükségletű gyerek, és legyélte az az egy szakemberre, aki miközben megkened neki a vajas kenyeret, meg ránézel a háziára, az ők összes traumájukkal próbálsz úgy foglalkozni, hogy ők tartva legyenek. Hát egy ilyen rendszerben mi az első, ami történik? A bántalmazás. Mi a második, ami történik? Hogy valaki jön, furán működik, olyan túl sokat osz meg magáról, volt, hogy befekszik a gyerek mellé az ágyba, amikor elmegy, akkor a gyereket is meghívja magával, kiviszi, de hát tulajdonképpen külön programokat szervez neki, meg láthatóan foglalkozik vele, ne küldjük el. És bennem maradnak a bántalmazó, rosszul működő szakemberek is a rendszerben, azok mellett, akik egyébként a szívüket, lelküket kiteszik a gyerekekért.
Amit most elmondtál már, az részben válasz arra, amit még a Szülőhuszamik Bicske kapcsán kérdeznék, hogy bizonyos fajta politikai válaszok kialakultak. Az egyik, ez a bizonyos, képtelen vagyok megjegyezni, kifogástalan életvitelvizsgálat. A másik pedig az, hogy a gyerekek elleni szexuális bűncselekmények nem évülnek el. Ez utóbbi biztos, hogy egy jó döntés. Az egy kérdés a számomra, hogy a BTK szabásvarrásával egészen pontosan hogyan lehet választ adni, hiszen hát először is föl kéne deríteni, sőt, legelőször is meg kéne akadályozni ezeknek a bűncselekményeknek a megtörténtét, tehát hogyha már a BTK-val kell valamit kezdeni, akkor, ha jól értem, rég rossz. A kifogástalan életvitelvizsgálatról pedig hát az a hír járja, hogy kevésbé kiszűri ezeket a ragadozókat, mint inkább a bürokratikus teher, illetve a gyanú árnyéka a tisztességes szakembereket inkább elfordítja attól, hogy még tovább dolgozzanak a rendszerben.
Nagyon sokan nagyon mélyen megalázónak érezték a kifogástalan életvitel vizsgálatot. Én azt gondolom szakmai szempontból, hogy fontos lenne a hatásmérés, fontos lenne a szűrés, fontos lenne az, hogy legyen egy képünk arról, hogy kik azok a szakemberek, akikre ezeket a gyerekeket rábízunk.
Ez elég logikusnak tűnik.
De hogy ez a létező legrosszabb eszköz volt, amit erre választhattak. A múlt héten volt egy nagy szakmai konferencia, ahol, ahol egy szakember az egyik megye kapcsán arról mesélt, hogy bezuhant a nevelőszülők száma, és hogy gondozási helyeket kellett bezárni azért, mert nincs elég szakember, és ő egyértelműen a kifogástalan életvitel vizsgálathoz kötötte, mert hogy egyszerűen azt mutatták a számok, hogy nagyon sokan egyébként régi motorosok, meg jó szakemberek hagyták el a gyerekvédelmet azért, mert azt gondolták, hogy hát tűrtem, amíg tűrhettem, de hogy ennek nem fogok elmenni. Azok, akik igazán bántalmazók, azok hiddel nem álltak fel. Tehát, hogy ők azok, akik azt mondják, hogy hát ki tudom én ezt mozogni. Meggyőződésem egyébként, hogy a bicskei bántalmazó igazgató, aki egyébként mielőtt kiderült a bántalmazása is, hát ugye előtte is vannak vizsgálatok, hát egymást is az intézmények átvilág, még abban az időben ez volt a protokoll, egymást is átvilágítottak, kiemelt intézmény volt, külföldi delegációk jelentek meg Bicskén, ez volt az intézmény, ahol a lovas terápiától, a sakkoktatáson kezdve minden bubátos nyavaja volt. csak éppen az az ember a közelem volt, ha ő hozzá megérkezik ez a kifogástalan életvitel vizsgálat, másodperc alatt patent módon 100%-osan elmegy, mert egyszerűen ez a mérőeszköz nem alkalmas arra, hogy azokat a bántalmazó abuzív működéseket, meg úgy egyáltalán ez a módszertan nem alkalmas arra, hogy egy bántalmazó abuzív működést ki tudjon szűrni, és egyébként amit csináltunk azóta, azok se alkalmasak, ugye a gyerekvédelmi gyámok bevezetése, meg egy csomó minden történt, de hát valójában az van, hogy van egy saktábla, föl vannak festve a mezők, ugyanazok a szereplők vannak rajta, és azokat tologatom össze-vissza, nem kerülnek be új szereplők, vagy ha bekerülnek új szereplők, akkor azért vannak, mások lekerültek róla, tehát hogy nincs az a fajta őszinte, tiszta, mélyreható rendszer szintű átalakítás, ami ahhoz lenne szükséges, hogy a gyerekvédelem, ami a rendszerváltás óta tologat maga előtt problémákat, plusz arra érkeztek még új kihívások, és azzal valamit kezdeni tudjam.
Szintén tőled hallottam egyébként azt a megfogalmazást, nagyon pontos megfogalmazást, hogy politikai értelemben a legolcsóbb dolog jogszabályt változtatni.
Hogyne, hát a tintapatron, amivel kinyomtatom, tehát hogy, de hát érted, tehát hogy én nem hallottam még bántalmazó gyereket, aki azt mondta volna, hogy Szilvi néni, nekem büntetőeljárásra van szükségem. Nem büntetőeljárásra van szüksége. És nem hallottam még szakembert, aki azt mondta volna, hogy a gyerekvédelmi törvény Magyarországon a legtöbbet módosított jogszabály. Ezzel szem módosították. Nekem ez a munkaeszközöm, de hogy? Tehát én nekem is nehéz követnem, hogy a 76 A, B, C és a felsorolása már az íg és újabb paragrafus, és ez 14-ben az 17, tehát miről beszélünk? Tehát egy rendszer, amihez akkor az most nagyon látványos lesz, akkor most már első évvel, meg már nem tudom, életfogytiglanra berakhatjuk, vagy legalább 15 év kémiai kasztráció, az nagyon fontos lenne, mert még azt be kellene vezetni, de hogy ezek olyan pótcselekvések, amik, ha fölteszem ezt a három kérdést, hogy ember, láttál-e már bántalmazást, láttál-e már gyereket, tehát hogy azoknak, akiknek ezek az összletek eszükbe jutnak, azok tényleg két dolgot nem láttak még életükbe, gyerekvédelmi rendszer, meg abba tartozó gyereket. Tehát hogy ezek pótcselekvések, amik arra alkalmasak, hogy a térben megjelenjek, és úgy tudjon jelenlét fitoktatás valójában, de hogy az első 100 pontjában annak, hogy mire van most szükség a gyerekvédelemben, nincs benne a kémiai kasztráció bevezetése, nincsenek benne ezek a típus, tehát egy elévülés, az egy csodálatos szabály, amihez az kéne, hogy megbízunk a rendszerekben, ahhoz az kéne, hogy nőjön a feljelentési hajlandóság, egyes szexuális cselekményeknek 2014 óta nincs elévülés.
Nyugodjanak ki.
Megnőtt a feljelentés, zéróval emelkedett a feljelentési hajlandóság.
Szoboztad a nevelőszülőket, meg a lakásotthonokat. Amikor én egyetemre jártam, és ez nem tegnap volt, akkor már az téma volt, hogy a nagy intézményeket, egyébként a fogyatékos Igen. ügyben is, meg a gyerekvédelemben is kitagolni kellene. Igen. Én, ha jól sejtem, ez most sem történt meg, még teljes mértékben.
Na hát, ha tippelni kell, van erre jogszabály? Mit tippeltek? Hogy ne, gyerekek ne intézményekbe kerüljenek. Hát persze, tehát ez az első, ami megszületik, hogy jogszabály van arról, hogy 12 éven aluli gyereket nem helyezzünk el intézmény keretek között, nekik nevelőszülőkhöz kell kerülnie. Van egy gyerek?
Mégis rengeteg ilyen gyerek van.
Hát csecsemő otthonok vannak, tehát Magyarországon csecsemő otthonok vannak, és csecsemő otthonban sincs férőhely, tehát több száz gyerek, pici babák, akiknek tilos lenne intézményi körülmények között lenni, hiszen a kapcsolódás, tehát minden azért kiállt, hogy ne létezzenek csecsemő otthonok Magyarországon, a jogszabály előírja, hogy nem szabadna létezni a csecsemő otthonoknak Magyarországon, és most az a kérdés, hogy van-e elég férőhely csecsemő otthonokban.
Ezért ragadnak be a kórházakba
És ezért ragadnak több száz gyerek a kórházakban részben, tehát hogy ez megint egy nagyon összetett dolog, de meg nem az a kérdés, hogy van-e jogszabály, mert van jogszabály, sőt, van jogszabály arra, hogy a nevelőszülőket nagyon alaposan képezni kell 2016 óta. 2016 óta ez a jogszabály azt mondja, hogy két év múlva el kell érnünk oda, hogy minden nevelőszülő képezve legyen. Mi történik? Két évenként, újabb két évre mindig kitolják a jogszabály végrehajtásának a feltételt. Tehát, hogy
ez már akkor is így volt, amikor én egyetemista voltam.
Tehát, hogy így futunk saját magunk után, meg azt mondjuk, hogy ó, de jó lenne, ha minden gyerek neve, és hogy tényleg így van, családi elhelyezés, de hát ahhoz, na.
Én úgy tudom, hogy nevelőszülőkhöz kiadott gyerekek száma kifejezetten növekedett az elmúlt években, csak amikor mondjuk ezt hallom szakemberektől, akkor meg mindig arra kell gondolnom, hogy vajon a nevelőszülők helyzete javult-e annyira, hogy nem a terheiket növeltük-e igen. meg, és nem a, hogy mondjam, a statisztikát javítottuk-e csupán azzal, hogy kevesebben vannak talán akkor, amiben nem vagyok biztos, gyerek ja. otthonban, vagy legalábbis arányosan többen vannak nevelőszülőknél.
Több. Hát ugye kevesebb, tehát csökken a gyerekek száma Magyarországon, mm-hmm. tehát hogy a 18 éven aluliak száma most már 1,5 millióra tehető, 1,8 millió körül volt, 8 felett volt, amikor én, tudom én, 22 éve elkezdtem ezzel a területtel foglalkozni, tehát kevesebb gyerek van, miközben a szakellátásban lévő gyerekek száma is nő, és hogy a veszélyeztetetté nyilvánított, illetve a védelembe vett gyerekek száma is nő. Tehát, hogy 100-120 ezer körül van a veszélyeztetett gyerekeknek a száma, 50 ezer körül van a védelembe vett gyerekek száma, és 24 ezer körül van a szakellátásban, tehát a családján kívül állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek száma. Ideértve egyébként az utógondozást is, tehát aki már elmúlt 18 éves, tehát ez egy gigantikusan nagy rendszer. Alaphangon azt lehet mondani, hogy 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből, és így azért nézek rá, mert mondtad, hogy fontolgatod a nevelőszülővé válást, úgyhogy most egy kicsit ne figyelj, de, mert nagyon nagy szükségünk van rád. De hogy alapvetően az a helyzet, és az egy nagy rákfené ennek az egész dolognak, ugye behoztad a fogyatékossággal élő gyerekeket, vagy a kettős szükségletű gyerekeket, akikre országosan, azt nem tudom, kérdezhettek ilyet, hogy meg tudjátok tippelni, hogy hány olyan nevelőszülő van, akihez fogyatékossággal élő gyereket lehetne elhelyezni? Szer szintem, mit tippeltek?
Hát én valami nagyon kis számot.
Én mondanék egy számot, hogy talán 50.
Nem, 5.
Ja?
5.
5.
Nem, 50. 5. 5 darab. Tehát ha a Hintavon alapítvány gyerekjogi jelentését a tavalyit elolvassátok, akkor 5 darab olyan szakember van, akihez ilyen gyerekeket lehetne helyezni. Ez egy irtózatosan kevés szám. És nagyon sok esetben ugye a nevelőszülőknek az is a nehézségük, hogy azt élik meg, hogy én jó szakember vagyok, elhelyeznek nálam egy gyereket, láthatóan jól tudok róla gondoskodni. A nevelőszülőség az egyik legnehezebb dolog a világon. Tudod, hogy idéglenesen van nálad a gyerek, mert vagy visszakerül a családjába, vagy elkerül egy másik helyre, de neked úgy kell szeretned őt, úgy kell kapcsolódnod hozzá, hogy ez valódi legyen, mély legyen, biztonságot adó legyen, miközben benne van, hogy ebbe kódolva van, hogy ez a kapcsolat, ez vége lesz. Tehát, hogy ez szerintem a világ egyik legszebb, de nagyon, nagyon nehéz, nagyon komoly kihívásokat jelentő munkája. És vagy egy jó szakember, aki kap egy gyereket, láthatóan jól gondoskodsz róla, úgyhogy kapsz még egyet, azt is elbírod, jól gondoskodsz róla, akkor azt mondják, hogy itt van ez a gyerek, már két gondozási helyet elhasznál, de ott van ő, aki annyira jó szakember, kettőt már, jó, akkor nézzük meg, mert őről nem tudjuk máshova rakni, de benned megbízunk, akkor kaptál 3-at, akkor ott vannak a saját gyerekeid, ott van a saját gyerek, akkor bejön még 3 nevelt gyerek, hozza mindegyik a saját szükségletét, és hogy túlterheljük a jó szakembereket, miközben az a támogatás, aki nekik van, a nevelőszülői tanácsadó meg a rendszer, ő nem tud egész egyszerűen, nagyon sok esetben nem tudja megadni azt a támogatást, ami ahhoz lenne szükséges, hogy ezekről a gyerekekről jól tudjanak gondoskodni.
Tovább mennénk az alapellátás felé. Nem állom meg, hogy megkérdezem azt, szóval egy kicsit próbálnám mindig így a társadalom felé visszadobni ezt a problémát, mert az, hogy közösen aggódunk, meg közösen felháborodunk, ez rendben van, fontos is, de szóval én váltig azt gondolom, hogy olyan gyerekvédelem termelődik ki egy társadalomban, amilyet hagy kitermelődni. Szóval, hogy például azzal találkoztatok-e, hogy nevelőszülőkkel kapcsolatos előítéletek mennyire vannak jelen? Nevelőszülőknél vagy gyermekotthonokban nevelkedő gyerekekkel kapcsolatos előítéletek mennyire vannak jelen a társadalomban, és hogy ezek milyen módon befolyásolják az érintetteknek az életét?
Talán egyébként pont a kegyelmi botrány kapcsán van egy ilyen nagyon erős társadalmi érzékenység, lehet ezt mondani, hogy már nem feltétlen ez az acis megítélése van a gyerekeknek, hanem sokkal inkább az ő szemszögükből próbálják nézni és felfogni a problémát, több emberhez jut el, hogy milyen körülmények közül élnek, és pont ezért meg is értik talán az ő mindennapi nehézségeiket és a társadalomba való beilleszkedési problémáikat. Én inkább így élem ezt meg.
Jó, én nagyon irigylem az optimizmusotokat ez ügyben.
Hát én úgy látszik, én leszek most itt a negatív hang, mert nekem egy rosszabb véleményem van a társadalomról ebből a szempontból. Egyrészt szerintem a különböző ebből az intézményrendszerből kikerült gyerekek ilyen időzített bombaként vannak kezelve, hogy bármikor föltörhetnek a traumák, nem tudjuk, nem látunk bele a lelkükbe, hogy pontosan mi zajlik bennük, és emiatt van egy ilyen félelem és távolságtartás, és én alapvetően üdvözlöm azt, hogy a kegyelmi botrány óta a társadalom elkezdett beszélni erről a problémáról, csak valahogy amikor mindig a megoldás felmerülne, akkor mindig másnak a problémájává válik ez, hogy majd az intézményrendszerben a szakértők megoldják ezt, majd azok a szülők, akik örökbe fogadják őket, majd megoldják ezt, és valahogy ez mindig a másiknak a problémájával válik, és nem úgy kezeljük ezt, hogy társadalmi szinten, hogy itt ez mindannyiunknak a felelőssége, hanem ezek a gyerekek végül így senkinek sem a gyerekei, és így mindenki eltolja magától ezt a kérdést talán.
Tehát, hogy egyrészt jó hallani, hogy az a közeg, amiben ti mozogtok, abban van egy nagyobb együttérzés és empátia a gyerekek helyzete iránt. Én azt látom, hogy a gyerekek még mindig, hát még mindig nagyon sokszor ilyen zacisnak hívják magukat, mi vagyunk a zacisak, és hogy ennél ilyen gyomor összerántóbbat, mint amikor egy gyerek saját magára mondja ezt, hogy mi így hívjuk, az szerintem nagyon kevés van. És ez klasszikusan egy olyan jelenség, hogy persze sajnáljuk őket, azért az én gyerekem osztályában ne járjon olyan gyerek, aki onnan jön, meg azért tök jó lenne nem olyan helyre költözni, ahol ott vannak a szomszédban, és egyébként ezt a nevelőszülői hálózat megélte pár évvel ezelőtt, hogy megpróbálták felszámolni ezt a gyerekfalut, ahol a gyerekek nevelőszülőkkel voltak, és ilyen elhelyezni őket ilyen városba így integrálni. És hát a nagyon komoly, hogy oké, persze, szeretjük őket.
Szép dolog a lakás otthon, csak ne az én szomszédomban legyen.
Csak ne az én szomszédomban lakjanak ilyen gyerekek. Szóval az, hogy a szimpátia mellé megérkezzen az empátia, vagy a helyére, tehát a valódi együttérzés azzal, amiben ezek a gyerekek vannak, az értés, hogy ez nem az ő hibájuk, ami velük történik, hogy ez nem az ő tulajdonságuk, hogy a tüneteik megjelennek a bántalmazásaikhoz, hogy egyébként ők hogyan működnek, hogyan viselkednek, hogy azzal nekünk mi dolgunk van, és hogyan tudjuk támogatni őket, elképesztően reziliensek. Tehát én mind a mai napig azt gondolom, hogy hihetetlen, hogy ezeknek a gyerekeknek milyen erejük van, milyen méltóságuk, ahogy tartják magukat sokszor tényleg nagyon nehéz körülmények között. Tehát például gondozási helyet kell váltani egy gyereknek, és nincs bőrönd. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon, tudom, hogy ez ilyen apróság, ilyen nagy dolgokról beszélünk, hogy annyi minden nincs, de hogy amikor egy gyereknek a fekete szemetes zsákba kell belerakni a cuccait, és úgy megy át egyik helyről a másikra, az szerintem mindent elmond rólunk, hogy erre nem tud lenni figyelem, hogy erre nem tud lenni. És még ezer egy dologra nincsen pénz, ami így a gyerekeknek a méltóságát, és a velük dolgozó szakembereknek a méltóságát, és kérdezted, hogy ők hogy vannak, hát hogy lehet jól lenni egy rossz rendszerben? És az, hogy beszélünk arról, hogy itt bántalmazások vannak, de hogy az ebben dolgozó szakemberek jelentős része nem bántalmazó. Tehát, hogy ők mindent megtesznek azért, hogy menjen tovább a rendszer, hogy valamilyen módon fenntartható legyen. Múltkor például pont azzal kerültem, nem vitába, egy ilyen beszélgetésbe valakivel, hogy az innováció hogy megtanulják nullából való túlélést, tehát a napi 1200 forintból hogy tudom a gyereket jól megetetni, aki egyébként gluténmentes és nem szereti a, nem tudom, a párizsit, mit tudok neki adni, és hogy ez akkor most az innovációja a gyerekvédelemnek, hogy nagyon kevésből minimál feltételek mellett jól tud működni, hogy most akkor erre legyünk-e büszkék, és akkor próbáltam mondani, hogy ez nem innováció, tehát tök jó a túlélés, csak hogy hát talán esetleg a gyerekkor kapcsán ne a túlélés legyen már a célunk, hanem ennél valamivel több. És hogy az, hogy ez egyébként milyen rohadt sokba kerül. Mármint úgy, hogy a társadalmi ára annak, hogy 24 ezer gyerekről nem gondoskodunk jól, hogy még több 10 ezer gyerekről az alapellátásban nem tudunk megfelelően gondoskodni, hogy élethossziglan az ő munkaerőpiaci helyzetük, a magánéletük, az egészségük, a jóllétük, tehát hogy ez az ár, amit mint társadalom fizetünk azért, hogy ezt a rendszert toleráljuk, ez szerintem olyan, amivel kapcsolatban nekünk, ez, ha valami közös ügyünk, akkor szerintem ez tényleg közös ügyünk. És nekem van egy elméletem arról, hogy ez miért alakult ki. Szerintem nagyon sokak fejében az van, hogy ez egy szegénység probléma. Tehát, hogy a gyerekvédelembe oda a cigány gyerekek kerülnek, meg a cigány szülők gyerekei, meg a cigány szülők unokái, vagy nem tudom, szóval, hogy ez egy cigányság kérdés, meg ez egy szegénység kérdés, és hogy itt alapvetően olyan problémákról van szó, ami engem, mint középosztálybeli, egyébként a közügyek iránt érdeklődő embert nem érintenek.
Hát plusz ugye ezzel megjelenik a cigány ellen, igen, és megjelenik a szegény ellenesség.
Hát az,
tehát leválasztjuk magunkról ezt az egész problémát.
Iszonyat nehéz kutatni, ugye annyira vicces, mert az ENSZ Gyerekjogi Bizottsága szólogatja föl a mindenkori magyar kormányzatot, hogy gyűjtsék a gyerekek nemzeti etnikai jótartozására vonatkozó adatokat, mert rohadt fontos lenne tudni, nem csak érezni, de tudni, hogy ezek a gyerekek felülreprezentáltak a rendszerben, és egész egyszerűen a intézményes szintű rasszizmus jelenik meg, hogy olyan értékrendeket kérünk tehát a középosztály értékrendjét kérjük számon családokon, ahol egész egyszerűen nem az a realitás, hogy nem tudjuk a megtartó szolgáltatásokat jól adni, hogy belelkesedem. És
ez azt jelenti, bocsánat, hogy a családból való kiemeléseknél is már van egy felülreprezentáltsága.
Hát, hogy mire van szeme a rendszernek? Tehát azt képzeld el, hogy van egy nagyon túlterhelt rendszer, tavaly október óta még jobban túlterhelt alapellátási rendszer, így, tehát mindenki a hátán hatalmas zsákokkal húzza, cipeli a rendszert az alapellátásban, család megtartó szolgáltatásoknál. Látok egy családot, ahol nagyon látványos problémák vannak, be van törve az ablak, nem cserélik ki, a gyerek vagy eljut iskolába, vagy nem jut el iskolába, van vagy munkájuk, vagy nincs munkájuk, ott biztos gáz van. Ott van a jól szituált család, muskátli van az ablakban, van egy autójuk, nem nagyon tudok mit a gyerekről, mert nem viszik el gyerekorvoshoz, nem engedik be a védőnőt, nem csinálják ezt, ez ugye a fényevő család története volt, pont így nézett
ki a család. A porta rendben van.
De hát oda nem megyek be, most minek, tehát hogy van annyi dolgom azzal, ami nagyon látható, hát a muskátlis házban most nem fogok még külön erőfeszítéseket tenni. Ők egy magasan szituált család, az orvosnő meg a bíró férje, borzalmas válásuk van, tehát tönkre teszik a gyereket minden módon, de hát azzal aztán majd ők megtalálják magámban valahogy, az izék meg az ügyvédek elrendezik, azzal nem foglalkozom. Tehát, hogy ezek kiesnek a rendszerből, és a nagyon túlterhelt, nagyon kevés ember, a nagyon kevés erőforrásaival a nagyon látványos nehézségekre megy rá, és akkor elkezdi mondani, hogy hát akkor kéne dolgozni, meg ezt kell csinálni, meg azt kell
csinálni. Hát ugye ez az egyik probléma, hogy mire van szeme a rendszernek, a másik probléma az, hogy mit csinál ez a rendszer, mert az én olvasatomban a gyerekvédelemnek, egyáltalán a szociális ellátórendszernek az egyik legfontosabb összetevője, különféle szakmáknak az együttműködése lenne, és pont az volna a cél, ugye az alapellátás erről szól, a család megtartó szolgáltatás arról szól, hogy ne kerüljön otthonba, a nevelőszülőhöz, akárhova, a szakellátásba a gyerek, és akkor viszont ugye nem csak úgy külön van a gyereknek a jóléte, hanem akkor neki van egy családi környezete, aminek szintén van egy oka, hogy miért van az a családi környezet, ők hogyan élnek, és természetesen itt nem arról van szó, hogy a szociális munkás vagy a családgondozó az oldja meg az osztály problémákat, de arról azért van szó, hogy lehet-e a családi összképen javítani a munkanélküliségtől, a függőségeken keresztül, hogy az a probléma, ami aztán a gyerekre hárul, az ne következzen, de hát tulajdonképpen erről szólna a szociális ellátórendszer.
Hát igen, de a jelenlegi rendszerben nem ez van. Tehát a jelenlegi rendszerben a család érdeke, meg a gyerek érdeke, az konfliktusba kerül. Tehát, hogy nagyon, azt mondom, hogy a család...
Azért nehéz kijönni eleve.
Hát és hogy szakemberként is ez a felelés, ez borzasztó nehéz, mert azt mondom, hogy a család komplex problémáival nem tudok mit kezdeni. Tehát Magyarországon van családok átmeneti otthon, ahol átmeneti problémák, időlegesen be lehetnek kerülni, de a családok nem átmeneti problémákkal kerülnek be. Tehát, hogy egész egyszer reményük sincs arra, hogy fél év alatt a helyzetük olyan szinten rendeződjön, hogy aztán utána tovább tudják vinni az életüket. Tehát, hogy családban nem tudom megtartani, hát bocsi, de hogy akkor fogom a gyereket, kiemelem és elrakom. Hogy az lenne a családnak az érdeke, hogy szoros emberfogásban legyen ott valaki. Tehát, és hogy ez egyébként a magyar gyerekvédelmi törvény bekódolt probléma, ugye mi egy angol mintára épülő gyerekvédelmi rendszert hoztunk el Magyarországra, és amikor ezt ugye 1997-ben ez létrejött ez a rendszer, akkor már a nálunk lévő a szakmai tudásokat megosztó szakemberek elmondták, hogy ez akkor fog jól működni, ahogy mind Angliában, hogy egy családsegítőnek, családgondozónak mondjuk egy időben 10-11 családja lehet, mert akkor lehet ezt a szoros emberfogást, tehát az ott vagyok, segítek, nem csak jövök és mondom, hogy ne tessék hinni, hanem itt vagyok, meghallgatom, eljuttatunk ide, elmegyünk, tehát hogy működik a jelenlét, és ez a fajta támogatás. De hát, hogy most mennyi családja van egy családsegítőnek? Ha 10-zel együtt egyszerre kellene foglalkozni, az pont igen, elég lenne. Hát ilyen mondjuk, ha 40-50-nál kell foglalkoznod, az se könnyű. Hogy egy gyerekvédelmi gyámnak a jogszabályban előírt, nem tudom, 30 gyerek helyett is átlagosan sokkal-sokkal többen. Tehát mindenki nagyon-nagyon túlterhelt. Tehát eleve a jogszabályok is sokkal többet hagynak a szakembereknek. Tehát ez a 600-800 gyerekenként egy szociális segítő, meg egy iskola pszichológus, 200 gyerekenként egy védőnő, tehát hogy nagy alapvetően a számok is nagyon túlterhelik őket, és ehhez képest még a valóság még ennél is nagyobb, tehát hogy egyszerűen nem tudják azt a feladatot elvégezni, amiről egyébként az ő szerződésük vagy a felhatalmazásuk szólna.
Az én számomra ennek a szituációnak az egyik jelképe a mi megismerkedésünk kapcsolódott az iskolarendőrségről szóló beszélgetéshez, hogy azt hiszem valami olyasmit mondtál nekem az interjúban, amikor föltettem az ide vonatkozó kérdést, hogy az egy eufemizmus, de lehet, hogy ennél valami erősebbet mondtál, hogy nincs országos lefedettsége sem az iskolai szociális munkának, sem az iskola pszichológusoknak, és akkor ehhez képest meg egy ilyen rendvédelmi szemléletet hoz be a kormányzat, eleve valószínűleg az iskola rendőrségnek önmagában nincsen abban a formában létjogosultsága. Azt hiszem, valami
hát ezt mondtál, nagyon hogy határozottan állíthatjuk, hogy nincs.
Valami olyasmit mondta, hogyha ilyen probléma van, akkor föl kell hívni a rendőrséget, és nem iskola rendész kell tartani az iskolában, miközben hát nincs iskolapszichológus.
Hát igen, meg hát tudod, belegondolsz abba, hogy mi hiányzik egy gyereknek, tehát nem azt hiányzik a gyereknek az iskolában, hogy legyen még egy ember, aki nyakon csapja, ha rosszalkodik, hanem hogy legyen végre egy olyan ember, aki meghallgatja, hogyha bajban van. Tehát, hogy már önmagában, ha belegondoltok abba, hogy 600-800 gyerekenként, vagy 1000 gyerek gyerekenként van egy szakember, hát sok szerencsét ahhoz, hogy bizalmi viszonyt alakítson ki, hogy jelen legyen, hogy elérhető legyen, hogy én, akinek otthon problémáim vannak, őt, akit két hetente egyszer látok elsuhanni, hogy csak most menjek oda hozzá és mondjam el, tehát hogy és ezek lennének azok a korai jelzések, amiket ha időben el tudnánk csípni, akkor a nagyobb nehézségeket meg lehetne előzni, illetve amit te behoztál, hogy a gyerekvédelem, tehát ugye beszélünk a szakellátásra, ez ugye a gyerekvédelem piramisának a legteteje. De a gyerekvédelem alján ugye van a gyerekvédelmi észlelő és jelzőrendszer, ami 1997 óta, hát összeszámolni nem tudom, hogy hány ombudsmani jelentés, ilyen-olyan vizsgált kutatás, és mind egyértelműen azt mondja, hogy nem működik Magyarországon, nem megy át az információ, nem derül ki, hogy mi van, ha átmegy, akkor nem tudom, hogy mi, nem jelzek már, nem akarom, hogy rosszabb legyen a gyereknek, nem jelzek, mert jeleztem múltkor, nem volt jó, akkor is jeleztem, nem tudom, mi történt, úgyse fog semmi történni, csak nekem lesz bajom belőle, nem akarok utána érni, tehát hogy ezer egy oka van. És most ugye tavaly óta büntető jogi szankció követi, hogyha valaki nem jelez.
Amihez, ez van tavaly október óta, amit említettél?
Igen, amihez hát nagyon gratulálok a jogalkotónak, mert ugye a kifogásnál életvitel vizsgálattal már egy nagyon komoly gyomros
bevitt
a rendszer egy részére, és egy következő gyomrost ezzel a nagyon remek jogszabálya, ami miatt boldog-boldogtalan, ha kell, ha nem jelez. Aha. Tehát, hogy most az egyébként is túlterhelt rendszerbe, szó szerint fuldokolnak a szakemberek, hogy minden jelzést akkor kivizsgálni, nyomon követni, mert hát ugye levédem magamat, és akkor...
Inkább megteszem a jelzést.
Tehát most alulról, felülről iszonytató nyomásban vannak, úgyhogy ez a jelenlét fitoktató jogalkotási bőszvágy, ami hát ugye időről időre elkapja a magyarországi politikusokat, a rendszerváltás óta mindenkor, ez most csúcsra van járatva, csak hogy a következményei azok nem a politikusokon vannak, hanem azokon a szakembereken, akik azért nem tudnak mondjuk kimenni a családhoz, mert adminisztrálnak, mert papírokat gyártanak, adatokat szolgáltatnak, szóval mind nehéz.
Egyszer nagyon nagy aggodalommal a hangomban Szilvási Lénától, aki az SOS Gyermekfalvak szakmai vezetője, kérdeztem azt meg, és akkor tőled is megkérdezem, hogyha holnaptól elfogadható szintű fizetést adnának a gyerekvédelemben dolgozóknak, akkor megszűnne a szakember hiány. Két dolgot akarok ezzel kérdezni. Egyrészt, hogy hát kiképződik-e annyi ember, akikkel betölthetőek ezek a helyek. Másrészt, hogy az elmúlt években, évtizedekben nem üldözték ezeket a szakembereket olyan távolságra a magyar gyermekvédelemtől, hogy mondjuk nem bíznak abban, hogyha esetleg lenne is egy kedvező változás, akkor az túl sokáig fönnmarad.
Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekvédelmen dolgozni az hivatás, és hogy hivatásrendeknél az észérvek azok időről időre felülírhatóak.
Másfelől ez is egyfajta rendszer, abúzus visszaélni a hivatástudattal.
Én nem ezt mondtam, hogy ez ne lenne az, mert ezzel maximálisan egyetértek, csak azt mondom, hogy arra a kérdésre, hogy lennének-e szakemberek, lenne olyan, aki visszajön, lenne olyan, aki marad, van-e még a jelenlegi rendszerben annyi kraft, hogyha azt mondják, hogy szabadon lehet döntéseket hozni, hogy valódi együttműködési támogatások vannak, hogy a kényszerhelyzetek csökkennek, hogy egyáltalán nyílik perspektíva a partnerségre, arra, hogy valódi szava lehessen a frontvonalban dolgozóknak, az már szerintem nagyon sokat segítene abban, hogy egyáltalán ez a nagyon nehéz helyzet tűrhető legyen, de annakban senkinek ne legyenek illúziói, hogy a gyerekvédelem mostanra előállított helyzete az nem, hogy egyik napról a másikra, egyik évről a másikra sem fog megoldódni, miközben azt ugye mindig elmondjuk, ha már a Lénát idehoztad neki, ez egy nagyon fontos alapmondás, hogy senkinek nem telik annyira gyorsan az idő, mint a gyerekeknek, mert nekem 48 évesen, hát egy év ide vagy oda, vagy nem tudom, tehát hogy én el vagyok, én ki tudok bekelni dolgokat, meg tudok várni egy új ágazati irányítást, majd egy új minisztériumot, meg egy új főosztályt, meg egy új embert ott, és majd kivárom, hogy még ezután mi lesz. De az, aki most 3 éves, és most van bent egy csecsemő otthonban, aki most 11 éves, és nem szabadna, hogy a 45. nevelője legyen, és a 7. gondozási helye, meg az, aki most 18 éves, és menekül a rendszerből, miközben nincs hova mennie, és a hajléktalanság fenyegeti, és még egy 8 általánosa sincs, és így kerül ki a rendszerből, hogy neki nincs ideje megvárni még 4 éve, vagy még 8 éve, vagy még 12 éve. Tehát az, hogy az itt és mostban hogy tudunk felelősséget vállalni, és egyébként milyen elképzeléseink vannak arról, hogy mit lehet csinálni, az szerintem egy nagyon fontos dolog. Én múlt héten tartottam egy előadást arról, hogy remények és lehetőségek a magyar gyerekvédelemben, és azt hiszem, hogy még életemben nem fogadtak ennyire szkeptikusan előadáson, hogy oké, de hogy...
Kollégáknak tartottad az előadást?
Igen, és hogy hát éppen meg nem dobáltak, pedig azt gondoltam, hogy hát, hogy így valahogy, amiről te is beszélsz, hogy ne csak ventiláljunk, hanem hogy nézzünk rá arra, hogyha nem dől ránk a bank holnap után, akkor is mit tudunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen a helyzet, és azt hiszem, ez nem annyira jó.
Hadd vessek föl még egy nehéz kérdést, ugye a gyerekbántalmazásokkal kapcsolatos, teljes joggal közbotrányt okozó ügyektől indultunk el, de azért vannak nagyon nyugtalanító adatok azzal kapcsolatosan, az UNICEF-nek ismerem egy 21-es, azt hiszem, felmérését, ami különböző dolgokat a gyerekbántalmazásokkal kapcsolatosan kutatásban feltárt. Ennek az egyik adata, hogy a gyerekek szerint, akiket bemondtak ebbe a vizsgálatba és megkérdeztek, az ő 44%-uk szerint nem számít erőszaknak az, ha például megütik őket.
Igen.
Ami azért a bántalmazás kiterjedtségét, és persze nem csak fizikai bántalmazásról van szó, nyilvánvalóan mutatja. nem nagyon tudok elvonatkoztatni attól, hogyha van egy ilyen általános vélemény. És még ezt mondom, ez 2021, nem 1821-ről beszélünk, 2021-ről beszélünk. Igen. Tehát ha van egy ilyen társadalmi környezet, akkor ez nyilván érezteti a hatását abban is, hogy akár a gyerekvédelemben mi az, ami történhet, mert nem csak az a kérdés, hogy egy zárt intézetben, ahol nincs átláthatóság, hogy ott milyen belső, akár torz norma rendszer jön létre, hanem hát ez a társadalmon belül helyezkedik el.
És ráadásul ez már egy fejlődés, már azt hiszem 2019-ben 48%-a mondta a gyerekeknek azt, hogy ez oké, hogyha őket megütik. Úgyhogy egyébként a zéró tolerancia szabályozás az 2005 óta van életben Magyarországon, tehát hogy a testi fenyítéstől kezdve a gyerekek eszemeni rossz bánásmód minden formája tilalmazott. Ugye ez egy nagy büszkeség volt, amikor Magyarország ezt bevezette, a világországainak sorában 14.
Csak
volt.
Csak ez megint egy szöveges papíron, ha jól értem, önmagában.
Hát igen, ugye ez is egy olyan pont volt, amikor ezt elfogadta az akkori parlament. Egyébként nagyon-nagyon, szerintem nagyon jó beszédet mondott az előterjesztő miniszter, mert azt mondta,
hogy... Göncz a minisztersége, igen.
Igen, hívjuk, nevezzük nevén. Szóval, hogy ő azt mondta, hogy nem az a cél, hogy szülőket hosszú tömött sorban börtönbe küldjünk azért, mert a gyereküket megütik, hanem az a cél, hogy a pozitív gyereknevelési technikák elterjedjenek Magyarországon. És akkor mindenki hátradőlt, és azt mondta, hogy ez nagyon jó, mert hogy akkor ez ugye azt jelenti, hogy akkor erre lesz pénz, paripa, fegyver, hogy szülők iskolája, kampány, pozitív gyereknevelési technikákban, ez nem elég azt mondani nekem, hogy ne üssem meg a gyerekemet, hanem hát tudnom kéne, hogy akkor mit csinálok, tudnom kéne azt, hogyha nem megütöm, de elmondom neki, hogy ó, anyádnak meg se kellett volna szülni téged, te vagy az utolsó, ugye, miért nem tudsz olyan jó lenni, mint a testvéred, ezek csak szomorúságot hozol rám, menj be a szobába, ahol sötét van, le is kapcsolom a villanyt, mert tudom, hogy félsz a sötéttől, de meg nem ütlek, tehát hogy akkor köszi szépen, mert akkor az érzelmi bántalmazás azért megvalósul, szóval, hogy nagyon sokat kellett volna tenni Magyarországon, hogy ez úgy igazából valóság legyen, amire soha egyetlen félért nem költöttek. Soha senki. Tehát, hogy 2005 ez nem történt, és hogy mondhatunk szavakat. És hogy nincs. Miközben voltak jó példák, ugye, amikor ez a jogszabály bevezették, akkor nagyon, nagyon sok nemzetközi jó példa jelent meg Magyarországon, magyar nyelven, hogy egyébként hogy kellene ezt csinálni, de hát éppen pár hete egy kisbaba meghalt azért, mert megrázták, és hogy ez még mindig vezető halálok, hogy még a 0-3 éves korosztályban a gyerekbántalmazás az mindig egy nagyon, nagyon masszívan jelenlévő történet, szóval nagyon sok dolgunk lenne ezzel, és hogy én nagyon örülök neki, hogy ezt behoztad, mert a gyerekvédelem kapcsán, hát nem csak a családból való kiemel, hát hogy ami a családban történik, az egy nagyon fontos dolog.
Nyilván álnaív kérdés, vagy hogy is fogalmazzak, de azért mégiscsak fontos megkérdezni, hogy a gyerekbántalmazásról a pszichai, fizikai, szexuális visszaéléseknek a családon belüli gyakoriságáról, vagy intézményi előfordulásának gyakoriságáról maga az állam gyűjt adatot? Hogyha van neki ilyen jogszabálya?
Gyűjt az állam adatot, az intézményen belüli bántalmazás.
És csinál vele valamit?
Ugye az intézményen belüli gyerekbántalmazási adatok azok, amiket például már tavaly meg tavaly előtt kaptunk meg. Tehát, hogy az egy olyan adat, amiről tudjuk, hogy rendelkezésre áll, de egyébként nem megismerhető. Az az adat, ami az eljárások statisztikája, tehát hogy mennyi büntető eljárás indul, az egy nyilvános adat, és az a statisztika, amit a gyerekvédelem küld, hogy hány esetben a gyerek veszélyeztetésének, védelembevételének, vagy családból való kiemelésének az oka a bántalmazás, az szintén megismerhető. Tehát, hogy ezek adatok, de hogy az nagyon fontos tudni, hogy itt elképesztően nagy a látencia, nagyon nagy a rejtvemaradás, rengeteg ügy nem derül ki, nem tudunk róla, főleg a szexuális bántalmazásoknál nagyon nagy a rejtvemaradás, rengeteg gyereket emelnek ki a családból úgy, hogy
biztos, egy ilyen bántják. Csak én azt gondolnám, hogy az egy döntéshozói felelősség, hogy miután tudjuk, hogy ekkora a látencia, tehát támogatom azokat a szakmai programokat, amelyek azt tennék lehetővé, hogy minél több minden
hát föltáguljon. Édes vagy, de hát azt se tudják ellátni, ami most van, tehát most szerinted még erőfeszítések azért, hogy jaj, de jó lenne még több ügy. Tehát, hogy ez egy önvédelmi reakció. Tehát, hogy nyilván
ja, nem
beledvitatkozom, mert hogy ez egy nagyon fontos, hát hogyne, hát a prevenció lenne a legjobb. Tehát az, hogy büntető eljárási törvényt szigorítgatunk, és azt mondjuk, hogy így megvédjük a gyerekeket, ez nem gyerekvédelem, amikor a büntető eljárási törvényt szigorítod, a már elkapott, tehát a 100 ez megtörtént, mondjuk szexuális abúzus ügyből 10 az, ami kiderül, abban egyben indul eljárás, és még akkor sem biztos, hogy végig megy, tehát azt az egyet, vagy az a 0,5-öt, aminél jogerős ítéletet hozok, akkor most őt aztán nagyon megbüntetem, az mit segít annak a 99-nek, amiből egyébként számosak még csak nem is tudnak kivel beszélni ezzel a történettől, tehát hogy nyilván a prevenció lenne a cél, de ennek a, ebben a jelenlegi rendszerben a prevenciós szemléletet behozni, amikor a tűzoltásra van idő, és mindenki kapar azután, hogy egyáltalán a minimumot be tudja hozni, ez egész egyszerűen nem realitás. A civilek csinálják.
Az adatok kapcsán talán a gyermekjogi jelentését tekre, ami 2016 óta igen, minden évben elkészül utaltál, tehát hogy olyankor próbáltok, vagy olyankor is igen, próbáltok adatokat gyűjteni. Ennek van egy olyan része, amikor azt összesítitek, hogy a központi költségvetés kiadásaiból mekkora rész fordul igen, gyerekekkel összefüggő támogatásokra, vagy szolgáltatásokra. Itt most megint tesztelném a jelenlévőket, hogy mit gondoltok arról, hogy a magyar állam az ők költségvetési kiadásaiból hány százalékot fordít valamilyen gyerekekkel összefüggő célra? 100-ból hány forintot?
1000-ből egyet.
1000-ből egyet.
100-ból egyet.
Azt hiszem, mindenkit ilyen pessimistává tettünk itt a műsor végére.
De alapvetően a kormánynak nem nagyon érzem úgy, hogy prioritása lenne a gyerekvédelem, de talán 100-ból 3. Hm. 3%.
Na, hát akkor tulajdonképpen egész jó a helyzet.
Igen, igen.
Hozzáteszem, az, ami igen, szerepel a jelentésetekben, szerintem az borzasztóan alacsony, engem meglepett valójában.
Ez a 9%. Ugye ez egy nagyon nehéz
azért módszertan. Meg, bocsáss igen, meg, azért lepett meg, mert hát arra gondolnék, hogy adókedvezmények, maga az oktatási rendszer,
igen,
és akkor
az
van
masszív,
még
masszív része az
és akkor van rendszer, még igen, gyerekvédelem, igen, meg igen, különböző gyerekjóléti szolgáltatás.
Hát ugye ez is egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon régóta mondogatunk, hogy a gyerekköltségvetés kellene Magyarországon, ugye ennek a világ számos országában működik az, hogy ilyen child budgeting, tehát ugye uh-huh, gyerekköltségvetést alkotnak, ami gyereki szükségletek szerint rakja össze, hogy mire, mit költünk.
Szerintem választást lehetne nyerni egyébként egy ilyen szemlélettel, de ezt csak úgy
hát,
mondom.
Szívesen, de hogy ez, ezzel a szemlélettel például azt az anomáliát, ami a jelenlegi gyerekvédelmi rendszerben van, hogy a jelenlegi gyerekvédelmi rendszerünk nem motivált például abban, hogy a gyerekeket ne görgesse tovább a szakellátásban, egyszerűen nem éri meg, tehát hogy sokkal jobban kellene támogatni az zaphártást, hogy megérje ott tartani a gyerekeket. Szóval, hogy nagyon, nagyon sokféle anomália van, de hogy nincs, tehát hogy erre nincsen módszer, tehát minden évben egy vérveríték összeszedni, hogy akkor most mennyi az annyi, és ehhez külső szakértőket is használunk. Egy ideig még az Egyensúly Intézetnek volt erre egy becsésen alapuló számolása, szóval igen, tehát hogy ez biztos, hogy tudna magasabb, biztos, hogy tudna magasabb lenni, és hogyha itt egy oktatáspolitikai szakember ülne, akkor azt mondaná, hogy az oktatásra kellene többet ülni, egy gyerekegészségügyel foglalkozó szakember, akkor ő nagyon hosszan tudná mondani az addiktológiai ellátástól kezdve az, hogy nincs, eltűnnek a gyerekházi orvosok.
Korai felismerés, különböző betegség kapcsán.
A prevenciók, a kórházi oktatás, a tartósan beteg gyerekek helyzete, tehát ő egy megint másik buborékot tudna kipattintani és megmutatni, hogy abban mi van. Tehát ezer sebből vérzik a rendszer, mindenki a saját magáét tudja mondani, de ez az összesített szám, ez szerintem nekem évről évre azt mutatja, hogy hát, hogy a király mesztelen, tehát, hogy van egy mondásunk arról, hogy mi mennyire szeretjük a gyerekeket, mint társadalom.
Családbarát ország, ezt látod a repülőtéren, hogyha hazajelkezel.
Igen, de hogy valójában ugye a szavak azok szavak, a tettek meg tettek, és a különbség van a szavak meg a tettek között, akkor tettekre kellene figyelni. Én biztos, hogy sokkal több valódi cselekvést várnék el attól, aki tényleg komolyan akarja venni azt, hogy mi legyünk egy olyan közösség, egy olyan társadalom, ami valódi felelősséget vállal a gyerekek jól létéért, és megteszünk mindent azért, hogy mi együtt jól legyünk.
A bejátszásban is szó volt erről a 17 milliárd forintról, ami modernizációra, amíg létezik ez a szó Magyarországon, nem tudom, és béremelésre egyaránt fordítható, és ha jól lettem, még emellett külön van egy béremelés, nem tudom, hangulatottól, vérmérsékletettől függően, hogyan Szóval mire elég 17 milliárd forint 2025-ben Magyarországon ebben a helyzetben?
Hát figyelj, hogyha ilyen nagyon, nagyon őszintén és tisztán szeretnék fogalmazni, azt valószínűleg ki kellene sípolni. Úgyhogy ez egy, a következő gondolatomat szeretném megosztani, ami konstruktív, hogy ugye évről évre már mondogatjuk, hogyha például a TAO pénzek nem látványsportokra mennének, hanem gyerekvédelemre, hogy ez szerintem például segítene hosszú éveken keresztül, hogy hogy valamilyen módon helyzetbe legyenek hozva, egészen addig, ameddig még budapesti lakásotthonokban is vannak törött ágykereten alvó gyerekek, és tényleg, tényleg nagyon, nagyon azt gondolom, hogy az emberi méltóságot és a tiszteletet nem mutató körülmények, amikben gyereknek, felnőttnek egyaránt nem jó lenni, addig 17 milliárd az egy szám, ugye mindig ilyenkor szokott elhangozni az, hogy, hogy mennyit költünk rá, de az nem hangzik el, hogy mennyire lenne szükség. És én a szívem mélyéről remélem, hogy az ágazati irányításban egy nagyon szép mahagóni asztal, nagyon szépen intarziázott fiókjában van egy papír arról, hogy valójában mennyi pénzre van szükség a gyerekvédelemben. De tényleg remélem. Mert az azt mutatná, hogy ez a 17 milliárdot nem gondolják komolyan, és hogy van elképzelés arra, hogy nem egyszeri ilyen gyors, tehát ilyen, megint egy ilyen pontszerű beavatkozásra egyszeri valami, ami az, hogy ne menjen el még több ember, és ne legyenek ennyire megalázóak a bérek, az, az oké, okay, de hogy ez nem tudja a rendszer szintű problémákat megoldani, mert hogy az is van, tudod, hogy a 97-es jogszabálynak, ha az utolsó szögig megtörténne a megvalósítása, se lenne elég 2025-ben, mert egy kanyi szó nincs benne a digitális gyerekvédelemről, mert eltelt 30 év, hogy mi történik az online térben, a gyerekek jól léte, tehát az, hogy ilyen 25-30%-kal nőnek a mentális betegségekkel küzdő gyerekek száma, hogy egyre fiatalabb életkorban egyre több gyerek öngyilkossági kísérlettel kerül be a rendszer látóterébe, tehát hogy nagyon-nagyon masszív feladataink lennének, amik nincsenek benne a gyerekvédelmi törvényben. Tehát, hogy ezekhez meg kell képezni az ellátórendszereket, végig kell gondolni, akarunk-e védőnői rendszert, végig kell gondolni, akarunk-e házi gyerekorvosi rendszert, nagyon sok mindent végig kellene gondolni. 17 milliárd az egy, én nem szeretném minősíteni, csak ezt szeretném mondani, hogy szívem mélyéről remélem, hogy tudják, hogy mennyire van szükség.
A beszélgetés pontján említetted, valamilyen összefüggésben, hogy mi minden nem tartozik az első 100 probléma, ja, vagy megoldandó feladat közé. Ugye a beszélgetés vége felé, ha nem tudom, valami kirajzolódott a fejetekben arról, hogy mondjuk, tudom, hogy nagyon sután föltett kérdés, de talán az elindulásban segít a gondolkodást illetően, hogy mi lenne az a három dolog, amiről azt gondoljátok, hogy azonnal meg kéne csinálni, és meg is lehet csinálni.
A megfelelő visszacsatolási rendszer, hogy egy-egy pedagógus is sokkal jobban vissza tudjon jelezni adott esetben, kapja megfelelő tájékoztatást arról, hogy miként érdemes eljárnia egy ilyen helyzetbe, hogyha valamilyen negatív anomáliát tapasztal, vagy valami negatív jelenséget tapasztal egy gyerek esetén. Párbeszéden induljon arról, hogy társadalmi szinten máshogy kezeljük ezeket a gyerekeket.
Én itt a tippjátékban először túl pozitív voltam, aztán túl negatív, szóval nekem ez így egyáltalán nem jött be, de végtelenül sokkoltak azok az adatok és számok, amiket elmondtatok, és csak így hüledeztem végig, hogy úristen, és borzasztónak találom, hogy erről így a közbeszéd nem tud, hogy tényleg ilyen tragikus számok vannak. És nagyon remélem, hogy sokan megnézik ezt az adást, és ez minél több emberhez eljut. De emellett, ha már a melegek szóba kerültek, én nagyon örülök, hogy a Fidesz kormány számomra egyik legnagyobb teljesítménye, hogy az állami gondozásnál vonzóbbá tette a magyar társadalomnak azt, hogy a meleg párok örökbe fogadjanak gyerekeket, úgyhogy igazából teljesen progresszívnak is nevezhető az az irányvonal.
Arra fókuszáljunk, hogy mennyi mindenki meg tudta csinálni nagyon alulról is a saját szerencséjét, mert hogyha közösen akarunk írni történetet mi magunknak, ha már annyira patrióták vagyunk, vagy nem tudom, hogy ki mennyire érzi magát, annak én például nem, de ettől függetlenül magamének érzem a magyarságomat, attól függetlenül ne csak a kiemelkedő teljesítményeket jutalmazzuk, vagy dicsérjük meg, hanem azt is, hogyha valaki csak szimplán munkába jár, csak szimplán egy normális életet él, nem kell semmi extrém, kell itt egy újabb József Attilát kitermelni ennek a rendszernek, semmi ilyesmire nincsen szükség.
Mondjuk szegény József Attila azért pont nem a társadalmi különbségek, igen, közös erőfizetéseket történő ledolgozására a példa.
Az lenne a legjobb, hogyha nem nevelő otthonokban lennének a gyerekek, hanem családokban, és a családokat próbálnánk megerősíteni abban, hogy minél több gyereket tudjanak örökbefogadni, illetve nevelhessenek gyerekeket, és nem csak kétszülős családra gondolok, hanem akár azokra a nőkre is, akiknek valamilyen oknál fogva nem lett párjuk, nem lett gyerekük, de hogy ők is lehetőséget kaphassanak.
Amit te is említettél, és egyébként a pedagógus pályán is abszolút tapasztalok, a rengeteg kafkai adminisztratív feladat, ami sokszor akár egy pedagógus vagy egy tanítót elvesz, pedagógustól vagy tanítótól elveszi a lehetőséget, hogy egyáltalán észlelje a problémát, mert nem tud egy gyerekkel annyit foglalkozni, odafigyelni, nem tud délután oda menni, beszélgetni akár egy 10 percet egy gyanús esettel, mert egyszerűen hazamegy és adminisztrál, vagy beül a tanáriba és adminisztrál, és ez gondolom nem csak a pedagógiai pályán van így, hanem abszolút a szociális munkában is. Én rengeteget teljesen fölöslegesnek tartok, és pont ezt a jelzéshálóban is, amit említettem, és amit rendetően rossznak tartok, hogy papírmunka és nem valódi problémamegoldás, nem valódi tett, hanem papírmunka is, és amit mondtál, hogy szintén csak a rendszer túlterhelése az, hogy félelemből cselekszik valaki, és nem azért, mert tényleg cselekedni szeretne.
Te milyen három dolgot mondanál? Lehet kettő is, vagy négy is?
Nagyon szerettem, amiket mondtatok, és hogy azt nagyon kihangosítanám, hogy nagyon sok minden múlik a politikai döntéseken, de az, hogy ez itt és mostban én hogyan kapcsolódok egy gyerekhez, vagy hogyan kapcsolódok egy felnőtthöz, egy családhoz, az speciál nem a politikusokon múlik. Tehát, hogy nagyon sokat tehetünk azért, hogy milyen szavakat használunk, milyen diskurzusokba megyünk bele, hogy vagyunk jelen a gyerekekkel, vagy a gyerekvédelemben dolgozók mellett, és ez szerintem a mi felelősségünk társadalomként, hogy ne hűljünk fel erre a vonatra, ami az őrületbe robog, hanem hogy ennek valamilyen módon a saját életünkben, a saját működésünkkel próbáljunk meg ellentartani, mert azt szerintem mindig ki kell hangsúlyozni, hogy mérhetetlen tisztelet azoknak a gyerekeknek, meg azoknak a felnőtteknek, akik ebben a rendszerben vannak és próbálnak jól segíteni és jól jelen lenni. Úgyhogy én mind a három kérdésemet igazából a pénzre lőném el, mert hogy nagyon jó szakemberekre lenne szükség, amire pénzre van szükség, jobb férőhelyekre lenne szükség, amire pénz kell, sokkal jobb együttműködési hálózatokra van, amit gondozni kell, nem elég létrehozni egy együttműködési rendszert, azzal folyamatosan törődni kell, amihez ember kell, idő kell, ami azt jelenti, hogy pénz kell. Tehát, hogy ha fontos nekünk az a világ, ami körülvesz minket, akkor végig kell gondolni, hogy betonba akarjuk-e önteni a jövőnket, és aztán ott hagyni fölgazosodni, vagy pedig a gyerekekkel kell, mert az könnyű elmondani, hogy a gyerek a jövőnk záloga, csak hát el kéne menni oda, és akkor ki kéne azt hozni, és annak az árát meg ki kell fizetni, de még mindig szívem mélyéből hiszek abban, hogy sokkal olcsóbb lenne társadalmi szinten egy jó gyerekvédelmi rendszert működtetni, mint eltűrni ezt a bántalmazó rendszert, amiben rossz lenni gyerekként, rossz lenni felnőttként, rossz lenni szakemberként, rossz lenni családként, és nem utolsó sorban rossz lenni emberként. Mi mindannyian valamilyen módon ennek ki vagyunk téve.
Szilvi, nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
Hát én köszönöm, hogy erről beszélhettünk. Nagyon köszi nektek is.
Örülök, hogy beszélgethettünk, nektek is nagyon köszönöm ezt a nagyon értékes időt, és a nézőknek is köszönöm, hogy velünk tartottak, rászánták ezt az időt közös dolgainkra. Remélem, ezt teszitek legközelebb is, tartsatok velünk akkor is. Sziasztok, köszönjük a figyelmet!